Dr. Bán István előadását hallják az Eukarisztia ünneplése a görög katolikus liturgiában címmel.
Zárójelben egy emlék, nem tudom ki mennyire ismeri, bár nem keresztény, de Rőrik Gézának a Rebbe tollatépet papagája című könyvét, amely ilyen képzelt házi történetek. Ugye Rőrik Géza a Saul fiának a filmnek volt a főszereplője, és azt írja egy rabbiról, hogy elmentek, mármint, hogy mentek, vitték őket a koncentrációs táborba, és akkor, hát persze mindenki, jaj, mit csináljon, és akkor a rabbi összehívta őket, és azt mondta, minden reggel ki kell állni az alakuló térre, ezt Appelnek nevezték, németül nem szép, egy hivatás lenne, de ahol a tűző napon álltak, és aztán addig álltak, amíg egyik el nem májult, másik el nem állt. Csak azt mondta, hogy rabbi, hogy gondoljátok meg, hogy ti most akkor kerubok vagytok, az Isten trónja körül álltok, és nem fogtok ezért összecsuklani. Hát ez még inkább áll a keresztény liturgiára, ahol nem csak képzeljük, hanem tényleg ott állunk az Isten trónja mellett, hiszen ami ott történik, az valóság, gá fog válni. Ez a jelenet, a kerubének előzi meg, illetve burkolja be az adományoknak, tehát a kenyérnek és a bornak a előkészületi oltáról magára a fő oltára való átkísérését és helyezését. Ez egy nagyon, nagyon ünnepélyes menet, bár ugye az eredetileg ez a templom körül zajlott, és mindenki részt vehetett benne, hát most ugye be vagyunk szorítva egy liturgikus térbe, de mindenféleképpen jelképezi azt, hogy ott vannak a szolgálattevők, diakonusok, stb. Amennyiben vannak, és mindenkinek az adománya, mert majd a pap azt mondja, hogy megemlékezik az előjárókról, és mindnyájatokról igazhitű keresztények emlékezzék meg az Úristen az ő országában. Mindig, most is, mindenkor és örökkön örökké. Ebben a pillanatban már nyilvánvalóvá válik, hogy amit kezdetben hoztak adományok, azok itt már egy magasabb funkciót élveznek, ezért díszesen le van takarva, mindig megtömjénezik, és hát nálunk ugyan nem, mert ezért ennyire nem vagyunk materiálisak, de mondjuk az ősi keleti liturgiákban, koptoknál, etiópoknál olyan vastag a füst, amikor ráteszik a izére, hogy a pap így megfogja, és így átrakja mindig a izére, hogy ott, mint ahogy a Szent Sátorra is ereszkedett Isten ugye, egy felhő oszlop alakjában, hát tényleg lehet látni, megfogja és arrébb teszi, persze, csak egy-két másodpercig. Tehát ez egy nagyon ünnepélyes jelenet, hogy az előzőt nem említettem, az evangéliumos könyvvel is történik ilyen a ige liturgiája alapján, vagy során, ott az evangéliumos könyv jelképezi az igében jelenlevő Krisztust. Itt viszont már az adományok olyan szerepet kapnak, hogy nyilvánvaló, hogy ez lesz majd Krisztus teste és vére. Ez fog konszekrálódni. Nagyon érdekes, hogy a templom, amelyik mondjam így, hogy hagyomány szerint szabályos, a templom közepén van egy kupola, kupolában van a mindent ítélő Krisztus, és körbe pedig fut egy jelenet, amelyik, ha középről indulunk el, akkor egy körmenetet ábrázol, hogy viszik a már halott Krisztust az angyalok, körbe-körbe-körbe, és odaérnek az oltárhoz, és az oltárhoz leteszik. Ilyenkor egy himnuszt mond a pap, biztos, hogy régebben nyilvánosan énekelték, ami arra, hogy Matthiai Józsefre vonatkozik, hogy az istenfélő József levevén a fáról legtisztább testedet, tiszta gyógysba göngyöli, és illatos szerekkel ellátva új sírba helyezé, de te, Uram, harmadnapon föltámadtál, adván a világnak gazdag kegyelme. Nagyon fontos, hogy ezelőtt, a jelenet előtt, tehát ez a fölajánlás, ezelőtt egy hosszú imádság van, aminek nagyon mély dogmatikai tartalma van. Vitatkoztak is rajta. Úgy kezdődik, hogy senki sem méltó azok közül, akiket a testi kívánságok és gyönyörűségek lekötve tartanak, hogy hozzád járuljék, vagy közeledjen, vagy neked szolgáljan dicsőség királya, mert neked szolgáljan nagy és rettenetes maguknak a mennyei erőknek is. Tehát ugye mi földi kicsinségünk az nem mérhető az Isten nagyságával, és akkor jön a csavar, mégis mindazonáltal üdvösségünkért megtestesültél, főpapunknak neveztettél, és átadtad nekünk ezen szolgálatnak a bemutatását. És a vége az imádságnak pedig az, mert te vagy a feláldozó, és aki feláldoztatol, vagyis akit feláldoznak, elfogadó, és aki kiosztató. Tehát Krisztus egyszerre pap és áldozat. És itt jött a vita, aztán 12. században, bizánciak nagyon szerettek vitatkozni. Mástól is szerettek vitatkozni, a teológiára is nagyon szerettek vitatkozni, ha nem itt tették volna, akkor mondjuk a Szent Háromság tanunk nem így nézne ki, de ők néha, hogy mondjam, egy kis fizikai érvelést is hozzá csatoltak ehhez, ami elősegíti, ugye, mert hát azt tudjuk, hogy verni nem verünk senkit sem, csak buzdít. És erről, hogy te vagy a feláldozó, és aki feláldoztató, az elfogadó, és aki kiosztató, hogy igazából itt a liturgiában kinek is ajánlja föl a pap, illetve a papon keresztül Krisztus az áldozatot. És ugye volt egy ilyen megoldás, hogy hát igen, hát a Krisztus az atyának, csupán az atyának, mert hát ki másnak ajánlhatna, és akkor jött az erről való elgondolkodás, hogy ez a felajánlás, ez nem a, ez egy üdvtörténeti esemény, a kereszt áldozat, ezért ez nem a Szent Háromságon belül zajlik le, vagyis Krisztus az egész Szent Háromságnak, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek ajánlotta föl önmagát, és ő volt az, aki el is fogadta. Na most ez az, ami a matematikailag ugye a mi fejünkben nem fér bele, a titok, mert a titoknak két oldala van, az egyik a transzcendens, vagyis a fölfoghatatlan, Szent Háromságos Isten belső élete, a másik pedig ennek a megnyilvánulása az üdvösség történetében. Tehát de ez az imádság hagyomány szerint Alexandriai Szent Cyril Kirilloszhoz fűződik, ugye, de úgy, ha jól sejtem, ezt neked jobban kell tudni, ugye a latin misolyban is ugyanez így szerepel, hogy te vagy a, mondjad a szöveget, mert ezt nem tudom, az áldo, mert ő volt a... Igen, igen, na, igen. Tehát erről az imádról egyrészt ugye sok-sok vita volt, másrészt pedig azt mutatja, hogy a pap, aki ebbe belelép, ez tényleg csak szolga. Tehát az a fajta hatalmi pozíció, amit esetleg mások képzelnek, ugye a pap mi mindent tudott csinálni, Isten teszi azt, amit tesz, mi szolgák vagyunk, kaptunk rá megbizatást, de igazából nem vagyunk méltók rá, mi szerintem a mennyei hatalmak sem méltók rá, mégis az ő irgalmában ránk tekintett, és átadta nekünk ennek a szolgálatnak a bemutatását. Egy másik szempont, ami később szerepel, nem, ugye mindent nem is akarok elmondani, mert nincs is rá lehetőség, maga az a közép rész, amit ugye anaforának, eukarisztikus imádságnak nevezünk. Az anafora megemlékezik mindarról, amit mi Istentől kaptunk, ajándékot, és ezért ad hálát. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy azt mondja, minden ismert és nem ismert ajándékról, vagyis mi nem is tudjuk, hogy mi mindent kaptunk Istentől, mégis hálát adunk érte. És aztán ez a vallásos életünknek egy nagyon fontos mozgatója, hogy megpróbáljuk egyre inkább megismerni, hogy mi mindent kapunk Istentől. De amikor azt mondom, hogy az egész életemért hálát adok, akkor azért jó, ha egyre jobban érzem azt, hogy mi minden van ebben benne, és persze, hát ebben azért nem csak az én személyes életem van benne, hanem utána felsorolja a liturgia egyrészt az ószövetségi eseményeket, másrészt Krisztus életének az eseményeit, amelyek mind az én üdvösségemért vannak. Azért mondom egyes számban, mert nagyon sokszor a többes szám úgy mintha elkenné a dolgot, hogy hát így, hát mi. Nem, az enyémért. Értem, testesült meg. Na azért azért Szent Gergelynek, teológus Szent Gergelynek, aki hát ugye Szent Háromság tannak egyik kiemelkedő képviselője, van egy anaforája, egy liturgiája, amit a kopt egyház használ, érdekes módon, a bizánci nem használ, pedig hát ő aztán konstantinápolyi püspök volt, és ott nagyon sokszor van benne az, hogy én, majd ajánlom mindenkinek, mert a Panahami Szemlének a legújabb száma, lehet, hogy már megjelent, nem tudom, de annak az elején ez fog szerepelni, megrázó erejű személyes vallomás. Tehát amikor elmegyek a liturgiára, akkor nem csupán egy ilyen generál dologba csöppenek bele, hanem mind ugyanúgy rólam is van szó. És hát a bizánci szemléletben nagyon fontos a Szentlélek szerepének a nem csak az elismerése, hanem a hangsúlyozása is. Minden, ami Krisztus megtestesülésével kapcsolatos, az a Szentlélekkel kapcsolatos, hiszen nem szakíthatók el egymástól. Ugye a Krisztus név, a felkent név azt jelenti, hogy magával az Atya lelkével van fölkenve, tehát Krisztusban ott van a Szentlélek, és minden megjelenése az elválaszthatatlan a Szentléleknek a működésétől. Ezt nevezzük görög szóval epiklézisnek, leesdésnek, végigkövetve az összes bibliai utalást is, amit persze a liturgia így nem tesz meg, de azt konkretizálja, hogy ami oda tettünk, fölajánlottunk kenyér és a bor, ezért könyörök, hogy küld le Szent Lelkedet reánk, és ezen előtted levő ajándékokra. És tedd ezt a kenyeret Krisztusod drága testévé, ami kehelyben van Krisztusod drága vérévé, átváltoztatván a Szent Lelkeddel, hogy a részesülőknek legyenek a lélek józanságára, bűnök bocsánatára, Szent Lelked közöltetésére, a mennyország teljességére, a benned való bizalomra, nem pedig ítélete vagy kárhozata. Ha most a végéről nézzük a dolgot, hogy mik az eukarisztiának a hatásai bennünk, akkor ez az. Először is van egy olyan fajta szabadságot kapunk, ők szóval parésziának neveznek, szabadon szólhatunk az Istenhez, nem csak ilyen távolról, hanem mi az eukarisztia által Isten gyermekeivé olyan közeli kapcsolatba kerülünk vele, hogy aztán majd mennyei atyánknak szólíthatjuk, a mi atyánk előtt úgyból megismétlődik ez. Méltass minket, tudunk, hogy bizalommal, elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten atyánknak nevezni és mondani. Másrészt az eukarisztiában való részesedés, azáltal, hogy a Szentlélek száll ránk, nem csak az adományokra, minket is átváltoztat, és ezáltal már az eljövendő mennyei életnek az előízét élvezzük, azokat a belső javakat, amit ugye Szent Pál mondja, ez lélek gyümölcsei, ez békesség, öröm, stb. Nem vagyok az idézeteknek a pontos ismerője, úgyhogy ezt ne tessék tőle számon kérni, az indexben nem is kerül be. Tehát az Nyilvánvaló, hogy itt most nem arról van szó az eukarisztiában, mint egy szemlélők, ugye végigkövessük Krisztus életét, és azt mondjuk, hogy jaj, de érdekes, hanem ebbe teljes módon belekapcsolódunk, és mi ennek a tényleges részeseivé válunk, ettől kezdve már nem olyanok vagyunk, mint amilyenek voltunk. Persze az élet az hullámzik, elmegyünk a templomból, és nem fogunk lebegni, de az életünk alapjába véve mégiscsak ebben a perspektívában, vagy ebben a keretben zajlik, nem feledkezhetünk el róla, nem csak egy jámbor óhaj volt, hogy jaj, milyen jó lenne Istenhez közelkedni, hogy tényleg Istenhez olyan közel kerültünk, hogy ehetjük, ihatjuk. Ugye azt mondják, hogy szent kannibalizmus, tehát aranyszájú Szent Jánosnak olyan mondhatni szinte drasztikus kifejezései vannak, hogy tapadjatok rá Krisztus oldalára, és a vért, igyátok az ő oldalából folyó vért, amit hát persze, hogyha az ember most ezt naturálisan veszi, hát akkor irtózik tőle. De hát itt a világ életéért kiontott és megszentelő, a Szentlélek által átforrósított vérről van szó. Ennek is van egy liturgikus megjelenése, nevezetesen az áldozás előtt, amikor a pap megtöri ezt a bárányt, mert mindig ebből áldoztat, legalábbis ez a liturgia primának, a szövegszerűségnek a következménye, hogy egy kenyérből részesülünk, azt töri meg, azt teszi bele a kehelybe, és utána egy kis meleg vizet önt bele. Azért mondom, hogy kicsi, mert ez most az egy relatív dolog, mint hogy kis többséggel, vagy nagy többség, stb. Tehát annyira kell beletenni, hogy átmelegítse az eukarisztiát, és közben azt mondja a pap, hogy a Szentlélek buzgósága, a Szentlélek melegsége, de ugye miután ez a szó manapság sajnos egészen furcsa mellékiszt kapott, tehát inkább azt mondjuk, hogy a Szentléleknek a buzgósága, a heve, a Szentléleknek a heve. És aki részesül ebben, az már a Szentléleknek az áttüzesedett valóságával is találkozik, ami ugye a pünkösdre vonatkozik. Nevezetesen, hogy ez a vér, ez nem csupán a kereszten kiontott vér, hanem a föltámadt Krisztusban levő, a Szentlélek által megforrósított vér. Ugye a liturgiában két szín alatt folyik az áldozás. Ennek is régi formái voltak, volt az, hogy külön a kenyérrel, külön a kehellyel, aztán volt olyan, hogy bemártva, volt olyan, hogy kanála. Jelenlegi gyakorlatunk, általánosan elterjedt gyakorlatunk az, hogy a szentestet beletesszük a szentvérbe, már részekre törve, és egy kanállal adjuk a híveknek. Így folyik a szent áldozás. Aztán hát a végén egy háladó imádság van, és gyakorlatilag befejeződik a liturgia. Azonban azt kell mondani, hogy az ének, amit mondunk, pontosabban énekelünk az áldozás után, hogy láttuk az igazi világosságot, vettük a mennyei szent lelket, megtaláltuk az igaz hitet, imádjuk az oszthatatlan Szent Háromságot, mert ez üdvözített minket, ez utal arra a Szentlélekkel való közösségre. Ugye sokszor legalábbis a görögkatolikus fordításban ugye nem közösségre, nem közöltetésről beszélünk, ezen ugye filológusok el tudnak rágódni hosszú ideig, de a valóság ennél sokkal mélyebb. És a másik pedig utána, hogy teljenek be ajkaink dicséreteddel, hogy énekeljük Uramat, a dicsőséget, mert méltattál minket, hogy részesüljünk halhatatlan, éltető, szent égi titkaidban, erősíts meg minket szentséged által, hogy egész nap elmélkedjünk igazságot veled. Most ez nagyon szép ez az elmélkedés, de hát nem erről van szó igazából, hanem ízlelgessük, ahogyan ízleltük a Krisztus testét és vérét, úgy ízlelgessük azt a belső valóságot, amit mi viszünk magunkkal, és kell, hogy bennünket alakítson. Tehát amikor azt mondjuk, hogy békével távozzunk, akkor ez nem azt jelenti, hogy elfelejtkezünk mindenről, és most kezdődik egy új fejezet, hanem itt kezdődött egy új fejezet a liturgiában, és ez hosszabbodik meg az embertársakkal való kapcsolatban, a munkában és bárhol máshol. És hát a végén, miután amikor a pap nem csak a bárányt teszi bele a kehelybe, hanem majd az áldozás után ezeket az apró részecskéket is, amelyek jelképezik a szenteket és a élőket és holtakat, egyes hagyományok szerint, mert hiszen többfajta szöveg hagyomány van, azt mondja, hogy mosd le, Uram, szent véreddel itt megemlített szolgáidnak vétkeit, tisztaságos szentanyádnak, minden szenteidnek imái és könyörgései által. Tehát akik odaadták magukat, azok fizikailag is ez a részecskék révén érintkeznek a megváltó vérrel, vagyis rájuk is hatással van. Nem csak egy ilyen jámbor, hogy hát imádkozunk értük, nem. Az eukarisztia megszenteli őket, illetve hát igyekszik megszentelni őket, mert a kegyelem nem csak arról szól, hogy adatik, hanem az, hogy befogadjuk, vagy pedig nem. Ami megmarad ebből a kenyérből, hát ez mennyiség kérdése, mondjuk jobb helyeken, így mondom, Konstantinápolyban itt a patriarkát egy ilyen ruháskosára hozzák ki, és akkor mindenki kap belőle egy jó nagyot, úgyhogy jó étvágyat lehet kívánni. Ez egy nagyon ősi, nem csak a szeretet lakomának a maradéka, hanem aranyszájú Szent Jánoshoz fűződik, nevezetesen aranyszájú Szent János rögtön a eukarisztia vétele után elkezdett enni, mondván, hogy nehogy akár csak egy morzsa is, ha köhög, vagy valami, az kikerüljön, hanem az mind elfogyasztásra kerüljön. Tehát nagyon, nagyon reális értelemben vette a Krisztusi jelenlétet az eukarisztiában. És hát ez most kiosztásra kerül, gyerekek nagyon szeretik, van, aki kétszer ásolva, vagy háromszor, és akkor mint ahogy a szent vér is, hát azt azért a praktikus oldala az, hogy édes-vörös borral végezzük, mert hiszen a gyerekek is részesülnek benne, és hát a gyerek még őszinte, és nem jó, hogyha áldozik, és akkor azt mondja, hogy egyszer volt ilyen nemrég, elfogyott a jó bor, nem a kánai menyegző, ott is volt egy másik üveggel, amely szintén édes vörös bor volt, de nem volt annyira édes, és hát gyereknek egy pici csalódást okozott, de hát megvigasztaltuk azzal, hogy következő alkalommal nem ilyen lesz. Tehát az eukarisztia, az azt kell mondani, a Szentlélek erejéből magával ragadó akció, amelynek természetesen, hogy így mondjam, a végeredményét, a szentestet, szent, és adott esetben a szent vért el is tesszük, ha szükséges. Tehát a betegek számára mindig ott őrizzük az oltáron, és a nagybőjtben pedig, miután ott az a szokás, hogy csak a hétvégén, szombaton és vasárnap végzünk eukarisztikus liturgiát, hétközben végezzük az úgynevezett előszenteltek liturgiáját, ami azt jelenti, hogy a vasárnap konszekrált színekkel áldoztatunk, de ezt egy nagyobb szertartás keretében, becsernyével egybekötve. Ezt a hagyomány dialógus Szent Gergelynek tulajdonítja, akit természetesen úgy gondolták, hogy ez a dialógus Szent Gergely, ez a nagy Szent Gergely pápa lévén, hogy ő írta a dialógusokat, és ettől lett ő dialógus, és a jó magyar fordítók pedig a 19. században pedig kettős nyelvtudományú Szent Gergely atyánknak fordították, mert hát azt gondolták, hogy azért dialógus, hát hogy mennyire tud görögül, az egy kérdés, de hát a könyv címe az nem erről szól, hogy ő két nyelvű volt, pláne, hogy valaki külső hallja, hogy kettős nyelvű, hát a két nyelvűséget az ott most már ugye bilingvisnek is mondhatjuk, de mondjuk a kígyó is két nyelvű, és ez már nem egészen jó. Tehát ezt a liturgiát, ami különben nagyon hasonlít, legalábbis szerkezetében, ugye úgynevezett csonka miséhez. Pár Konstantinápolyból ered, de sokkal később itt Nagy Szent Gergely után, tehát az valószínűleg a szerzők, az vagy első, vagy második Gergely pápa. Második vagy harmadik Gergely pápa a képrombolás idején, ugyanis ebben az időben, 8. században nagyon sokan jöttek kelettől Rómába. A pápáknak is egy jelentős része ugye szír volt, tehát akkor honosodhatott meg ez a hagyomány. Ez csak az eukarisztia őrzéséről szerettem volna mondani. Tehát ne az eukarisztiát, úgy mondjam, célszerűen és szükség szerint őrizzük, hogy mindig legyen eltéve a betegek számára, de nem az a cél, hogy ez külön bármiféle ájtatosságnak a célja legyen.
Dr. Bán István előadását hallották az eukarisztia ünneplése a görögkatolikus liturgiában címmel.